Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vasárnapi istentiszteletünkön. Az apostol szavával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 25. Zsoltár első versét. 25. Zsoltárunk így kezdődik: szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket a 825. dicséretünkkel. 825. dicséretünk így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Thank you.
Ami vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét János evangéliumának 21. részéből. János evangéliumának 21. részéből olvasom az első 11 verset, Istennek igéjét a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. János evangéliumának 21. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen. Ami örökkévaló Úrunk, tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, szívünkbe való befogadását. Emeljük fel a szívünket, imádságban adjunk hálát Istennek az ő megtartó kegyelméért. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk! Hálásan köszönjük neked, hogy mi is ott vagyunk, abban az áldott hálóban, amelyben megmentettél bennünket. Körülöttünk ott voltak azok az emberhalászok, azok a tanítványok, akik áldott eszközeid voltak, Urunk, és segítségre voltak abban, hogy megmeneküljünk és éljünk. Olyan sokféle élethelyzetből adódott az, hogy mi elmondhatjuk, hogy keresztjének vagyunk, hogy hívő emberek vagyunk. Többen talán beleszülettünk ebbe, Urunk. Többen talán felnőttként értettük meg azt a hívó szót, amely bennünket arra sarkalt, hogy keressünk téged. Talán volt olyan életesemény, amely arra indított, hogy megkérdőjelezzük az anyagi világot és vele helyezzünk téged, megértve azt, hogy semmi nem létezhet csak úgy önmagától. Sokféle történés van mögöttünk, mindenki el tudná mondani, Urunk, a maga történetét, Péter apostol is el tudná mondani az ő történetét, és a többi tanítvány is. De a lényeg az, hogy így vagy úgy, de közel vagyunk hozzád, Urunk Istenünk, és ezért hálát adunk. Ugyanakkor bűnbánattal megvalljuk azt, hogy olykor még mindig nem tudunk látni és nem tudunk hallani. Olykor még mindig olyan közönösek tudunk lenni és értetlenek. Éppen ezért kérünk téged, hogy újra és újra erősíts meg bennünket hitünkben. A húsvéti örömhír ne kopjon meg a szívekben, Urunk, segíts nekünk ebben, hogy bátorítson, vigasztaljon és erősítsen minket. Ezért szólj ma is hozzánk, ezért taníts minket, Urunk, az ige szavaink keresztül. Így áld meg mai alkalmunkat, Urunk Istenünk, légy jelen közöttünk. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készüljünk az 516. dicséretünk első versével. 516. dicséretünk így kezdődik. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Az ének alatt a gyermekek indulhatnak a gyermekisten tiszteletre. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyről Isten lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek, János evangéliumának 21. részéből a 15. verssel kezdődően. Istennek igéjét és a magyarázatot a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. János evangéliumának 21. részéből a 15. verssel kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. Amen. Kedves testvérek, Péter apostol a húsvéti eseményekben hatalmas lelki terhet kapott. Egy olyan lelki terhet kapott, amit nagyon nehéz elviselni, bármelyik önnek is, ezt úgy nevezzük, hogy lelkiismert furdalás. És olyan mély lelkiismert furdalása volt, ami talán meg is betegíthette, lelkileg minden bizonnyal megbetegíthette őt, de mégis ez volt az, ami számára megtanította, hogy kicsoda neki az Úr Jézus Krisztus. Nagyon szeretem ezzel az igével együtt idézni azt az ősi latin közmondást, ami így hangzik, hogy crescitsu pondere pálma, teher alatt nő a pálma. A terhek megerősítenek bennünket, a pálma is nagy leveleket hajt, és ettől kezd a törzse úgy jobban kiszélesedni, És arra értették ezt az ókorban, hogy amikor az ember újabb és újabb teherrel küzd meg, újabb és újabb terhet kap, akkor az csak megerősíti őt. Hát gondoljunk a sportolókra, egy ér sportolónak mennyi munkája van abban, hogy elérje azt a célt, amit el akar élni. És lehet irigykedni, és lehet a dicsőségében esetleg olykorú gyönyörködni, vagy éppen irigyen nézni őket, hogy milyen jó nekik, na de hát abban egy nagy munka van, a mögött egy nagy munka van. A tudás is ilyen. Ha valaki nagy méltósága tesz szert a tudása miatt, a mögött nagy munka van, azt csak úgy nem adják. Teher alatt nő a pálma. Minden esetre Pétert, a tanítványt, hatalmas lelki teher gyötri, hát nem akarom hosszasan ecsetelni, de nyilván tudja a gyülekezet, hiszen bibliolvasó emberek vagyunk, tudjuk nagyon jól, hogy Péter mit tett. Tagadott. Mégpedig pont akkor, amikor a leginkább nem kellett volna, ugye az történt, hogy éjszaka elfogják Jézust, a názáreti Jézust, a templomőrség katonái, a tanítványok ott egy picit hőbörögnek az olajfák hegyén, de aztán szétszélednek, szétrebbennek, mint a verebek, amikor megzavar őket valami a csipegetés közben. De valahogy Péter szívében ott van, hogy csak követem a mestert, hát megnézem, mi történik vele, hát csak nem fogják talán bántani. Hát képesek ezek megkínozni, megverni? Mit akarnak vele? Mi lesz itt? És aztán, amikor felismerik Pétert, és háromszor ismerik fel, akkor ő persze azonnal hárít, menti a bőrét. Nem tudom szebben mondani. Menti a bőrét. Nem ismerem. Én nem is tudom kicsoda. Nem is voltam vele. Mit beszéltek ti? Semmi közöm hozzá. Izomból jön. Csipőből, ahogy mondjuk. Azonnal megvan a válasz. Semmi közöm hozzá. Micsoda feltételezés. Egy ilyennel. Amikor az ember árulóvá válik, már pedig árulóvá tudunk válni, nagyon gyakran, akkor azonnal megszólal bennünk a lelkiismeret fordulás, és nagyon jól tudjuk azt, hogy mit teszünk. Azonnal tudjuk. Letagadjuk, de így van. Egyből tudjuk. Hazudtam, becsaptam, nem mondtam igazat, szépítettem, elkentem. Egyből tudjuk, csak nem mondjuk ki. Védekezünk, igaz? Védekezünk ezzel. És ezt teszi Péter, hát igen, ám csak azzal nem számolt, hogy ami utána jön, hogy az mekkora teher lesz, ugyanis addig nem is volt olyan nagy tragédia ez az ő szívében talán, amíg Jézus élt, de amikor szembesült azzal, hogy hagytuk őt meghalni, akkor ott volt benne a lelkében az, hogy én is részese vagyok. Hát én se tettem semmit, mi több, ugyanolyan értékű ember vagyok, csúnya szóval adekvát vagyok azokkal, akik azt kiabálták, hogy feszítsd meg. Én is ugyanannyit érek, ugyanannyit. Ezt tettem a mesteremért. Ennyit érek, ilyen ember vagyok. És Pétert marcangolja ez. Ez egy hatalmas lelkisebb. Ez egy hatalmas lelkisebb. Egy rossz áruló vagyok, egy megalkuvó vagyok. Semmit nem tanultam. Elmondta Jézus, megszólal a kakas, háromszor megtagadom, meg is történt, tudván tudtam, mégis megtettem. Valahogy ilyen a világ egyébként, hogy olyan önfeledten tud tagadni, erről prédikáltam húsvétkor, megtagadjuk az Istent, az Isten létezését is, félretesszük, becsomagoljuk, elrejtjük, és tudván tudjuk, mi az igazság. Tudván tudjuk, mi az igazság. És mégis valahogy harcolunk ellene, mert a magunk érdekét nézzük, a pillanatnyi érdeket. A pillanatnyi érdek pedig az, hogy tegyük félre a szeretetet, és mentsük a bőrünket. És Péter, amikor ezzel szembesül, akkor ez nagyon fáj neki, és biztosan olyan jó lenne ezt valahogy helyrehozni. De hogyan lehet helyrehozni, hogyha elmegy a mindenélő kutyán az, akit bántottunk? Nem is hiszik a testvérek, hogy milyen sokszor történik olyan beszélgetés egy lelkipásztor életében, amikor valaki erről beszél, hogy eltemettem a szerettemet, de olyan jó lett volna még mondani valamit. De jó lett volna még helyre tenni valamit. Nos, Péter esetében azonban egy végtelen csoda történik, ugyanis a feltámadás által Pétert Krisztus meggyógyítja. Jézus ismét megjelenik a tanítványoknak, akik egykedvűen halásznak a Tibériás tavon, talán nem is halat akarnak fogni, hanem csak töltik az időt, mert még mindig ott van bennük a nagypénteki borzalomnak az élménye, az a csalódás, az összetört érzés, nem tudjuk, mi lesz velünk, nem tudjuk, hogyan tovább. Ott vannak ott a hajóban, a halászhajójukban, és egyszer csak meglátják Jézust, aki ott van a parton, és akkor le is írja a Biblia, hogy úgy örülnek neki, bár először nem is hiszik, hogy a mester az, miért is hinnék el, hogy egy halott ott lesz előttük, de még leír a Biblia azt is, hogy Péter a vízbe ugrik és kiúszik, nem várja meg, míg azt a nagyobb csónakot meglódítják evezőkkel, ő gyorsan kiúszik a partra, mert látni akarja, hogy hát, ha tényleg az, hogy tényleg igaz, hogy tényleg feltámad. És ez meg is történik, és itt történik akkor ez a párbeszéd, a Bibliának az egyik szerintem érzelemdúsabb és legszebb párbeszéde, a háromszori kérdés és a háromszori felelet. A háromszori tagadást követő háromszori kérdés és a három felelet. És Jézus nem megszégyenítő módon, hanem a megtévedt, tagadó tanítványnak, a megtérésének és a bűnbánatának helyet adva felteszi ezt a kérdést. Simon, Jóna fia, szeretsz te engem? És Péter feleli, hogy ne uram, jaj, nagyon szeretlek, hú, hát olyan boldog vagyok. Nagyon-nagyon szeretlek. És abban a mondatban ott van az a bűnbánat is, hogy bár ne tagadtam volna. Nagyon-nagyon szeretlek, és ez nem fog változni. És újra jön a kérdés, és újra, és talán sokan érezzük, hogy a párbeszéd valószínűtlen is. Hát így nem beszélgetünk, igaz? Barátokkal, szülővel, gyermekkel. Nem kérdezzük meg egymás után háromszor ugyanazt. De mégis ott van benne ebben a hármas számban az, hogy a háromszori tagadást meg kell gyógyítani, mert Péternek szolgálnia kell. Legeltesd az én juhaimat, már pedig nem tudsz legeltetni juhokat, azaz nem tudod a gyülekezetet pásztorolni és segíteni akkor, ha nem vagy biztos abban, hogy valóban közöd van hozzám. Ezért szeretném, hogy először ezt tegyük tisztába. Rajtad keresztül a többi is megérti majd, és onnantól kezdve az összes többi tanítvány újra és újra, minden kor tanítványai meg fogják ezt érteni, hogy ki lehet mondani az Istennek azt, hogy szeretlek téged. Mert van olyan pont az életben, amikor más kapaszkodó már nincsen. És ki lehet ezt mondani? Istenem, szeretlek téged. Istenem, közöm van hozzád. És Péter a tanítvány megtapasztalta a végtelen nagy terhet, a lelki terhet, és Péter a tanítvány megtapasztalta ezt az áldott és boldog érzést, hogy van megbocsátás. Hogy a lelkiismeret furdalásra maga Krisztus, Jézus Krisztus, a feltámadott Úr a gyógyszer. És biztosan örömmel hallgatta ezt mind a háromszor, hogy legeltesd az én juhaimat. Tehát van még feladatom. Tehát nem vagyok felesleges. Tehát nem vagyok értéktelen, a tagadás után sem, a bűnöm után sem, a hazugságom után sem, a hitetlenségem után sem, a gonoszságom után sem vagyok értéktelen. Az Isten még mindig a tenyerén hordoz. A történetben magyarul nem érzékeljük, de a görög szövegben két különböző szót használ a szöveg a szeretni kifejezésre. Amikor Jézus azt mondja először, hogy Jóna fia, szeretsz engem, akkor ott az agapaó ige szerepel, szeretni, imádni, talán így lehetne mondani, az Isten szeretetére utal. Egy ilyen igazán mindent átfogó, átölelő, hatalmas, végtelen nagy szeretet, amit Jézus mond. Imádsz engem, Péter. Végtelenül elfogadsz engem, Péter. És ugye Péter a fileó szóval szerepel, a fileó azt jelenti, hogy szeretni. Az az emberi szeretetnek a kifejezése. Péter ezzel válaszol. Szeretlek, Uram. Nagyon szeretlek. Mint amikor a szerelmesek mondják egymásnak, nagyon szeretlek téged. És utána Jézus is ezzel kérdezi újra még kétszer, hogy szeretsz engem. Hogy akkor a te nyelveden kérdezem, és a te nyelveden mondom. És úgy, ahogyan te érzed, így akarom kérdezni, azért, hogy feloldozzalak, hogy ez stabil legyen, hogy ne félj semmitől. Hogy attól, hogy én feltámadtam és egy más minőségben vagyok, ugyanúgy közöd van hozzám. hogy nem a messzi távolba kerülök, hanem én vagyok a te megváltód, és megbocsátottam. És aztán eltelt egy csomó idő, Péter pásztorolta a gyülekezetet, most nem tudom nem megemlíteni azt a napokban történt eseményt, búcsúztatták a pápát, elhunyt Ferenc pápa, aki nagy köztiszteletben álló pápa volt minden felekezet szemében szerintem. Én úgy gondolom, tényleg egy ragyogó elme volt. Nekünk nem pápánk, és mi is tiszteljük ennek ellenére. Elbúcsúztatta a katolikus egyháza maga rendje szerint. Ugye ők azt vallják, hogy Péternek az utóda. Rómában székel a pápa, hát hol is lenne máshol. És milyen szép ez, hogy mi nem azt mondjuk, hogy a római pápa az utódja a tanítványoknak, hanem minden tanítvány, mi magunk is. És valahogy innen megközelítve mondom most azt a gyülekezetnek, hogy tulajdonképpen most odaáll elénk Jézus. Mi vagyunk a Péterek. Odaáll te eléd is, újra és újra és számtalanszor. Odaáll. Mert megkérdezi ezt tőled, egyen-egyenként, mindenkitől. Szeretsz te engem? Nem megy oda ahhoz, akit még sosem szólított meg, de a tanítványokhoz, a gyülekezet tagokhoz, hadd mondjam így, a keresztjénekhez, azokhoz, akik megvilágosodtak, és így vagy úgy, de hitéletet élnek, azokhoz oda megy Jézus. Nézd csak, rád fogom bízni a te nyájadat. Legyen az a te családod most a te nyájad. De szeretném tudni, szeretsz engem? Vagy meg is lehetne fordítani, hogy engem szeretsz, vagy mit szeretsz? Mi az, ami fontos neked? Mert az Isten szeretet az egy kifogyhatatlan üzemanyaggal rendelkezik, az örökké tud égni, és az továbbadható. A tőlem jövő szeretet, amit én az Isten adok neked, az olyan, hogy bármikor továbbadható. Elillan ugyan egy pillanat alatt, és újra megújul. Mint az esőben az esőcseppek. Azt mondjuk, hogy esik az eső. Igaz, az egy folyamat, mert egy esőcseppnek az élete az nem olyan hosszú. Nem tudom, talán egy perc alatt hullik le mondjuk egy 1000 méteres távolságot, fogalmam sincs, nem néztem utána, de hát egy pillanat az egész. Mégis mennyi vízcsepp, igaz, és azt mondjuk, hogy eső. Hát ilyen a szeretet. Minden pillanatnak megvan a maga lehetősége, hogy kifejezzük a szeretetet. Az Isten minden pillanatban belesugalja a szívedbe azt, hogy én szeretlek téged, úgy, mint ahogyan Jézus megtette ezt Péterrel. Ezért kérdezi háromszor, újra és újra. De milliószor kérdezhetné, szeretsz engem, Péter? Most is szeretsz? Most, amikor tagadsz? Most, amikor szomorú vagy? Most, amikor hitetlen vagy? Amikor fáradt vagy? És milyen jó, hogy erre igennel tudunk válaszolni. És milyen jó, hogy feladattal bíz meg bennünket Jézus. A szeretet kifogyhatatlan. Egyszer Jézust faggatták, hányszor lehet megbocsátani, és tulajdonképpen erre utal Jézus, amikor azt mondja, hogy nem csak 7-szer, mint ahogy ti mondjátok, mert a kérdés így hangzik, hogy akár 7-szer is, azt mondja Jézus, hogy akár 70-szer, 7-szer is. Kifogyhatatlan a szeretet. És mindent meg tud változtatni. Hát nem képmutatásból, de örömmel hadd idézzek egy dafti írást. Török László Dafti írja egy haikuban, egy rövid versben. Amit szeretek, mindent leteszek, ha hívsz. Ez a szeretet. Amikor minden megszűnik, de egy szeretet fröccsöt, egy pillanatot odaáldozok. Mert én is úgy kapom az Istentől. Hát ez a Krisztusi élet. Én most erre vonatkoztattam, ha nem baj. Ez a Krisztusi élet. És kedves testvérek, odaáll Jézus, és tulajdonképpen azt mondja neked, hogy azért szeretlek, mert tudom, hogy te is tudsz szeretni. Nem hiszed el, mert gyenge vagy, de azért szeretlek, mert tudom, hogy te is tudsz szeretni. Én azért szeretlek, Péter, bár tagadó voltál, meg áruló voltál, és meg is mondtam, hogy ezt fogod tenni, de én tudom, hogy te tudsz szeretni, én tudom, hogy te fogsz pásztorolni. Tudom, hogy te tudsz legeltetni, nyájat legeltetni, mert ott van a szívedben. Teremtett neked elég jót az Isten ehhez, és ezt mondja nekünk is. És ez olyan szép. És persze lehajtjuk a fejünket, és ott van bennünk a bűnbánat, mint ahogyan az úrvacsorában is, milyen szép az a bűnvalló imádság, amit mindig elmondunk, amivel kifejezzük az Istennek, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, de mégis Jézus ezt és ezt újra és újra, újra és újra és újra elmondja, ilyen szeretett pillanatképként, hogy tudom, hogy tudsz szeretni. Bízz ebben, és kérd a segítséget, mert itt vagyok. Hát így faggatja Pétert Jézus, és így faggat bennünket is. És ne szégyeljük azt, hogy olykor mi is voltunk tagadók, mert voltunk. Pontosabban szól az Isten előtt szégyeljük. De legyen bennünk nagyobb a vágya arra, hogy befogadjuk a ránk tekintő feltámadottat. És abban a boldog élményben töltsük el az életünket, hogy nem vagyunk értéktelenek. Megbízott bennünket Isten Krisztuson keresztül, hogy adjuk tovább a szeretetet újra és újra, türelemmel, hogyha kell, önfeláldozással. Így szeret bennünket a mindenható Isten, így adjuk tovább Krisztus szeretetét, a feltámadás örömét, annak örömhírét, így éljünk Isten kegyelmében, a kereszt üzenetében, így maradjunk áldott tanítványai, hadd mondjam így, apostolai a Jézus Krisztusnak. Amen. Kedves testvérek, feleljünk az ige megszólító szavára egy szép énekkel, a 821. dicséretünk második versével. 821. dicséretünk második verse így kezdődik: szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Csendesedjünk el, testvérek, és a magunk csendességében néhány perc erejéig vigyük gondolatban imádságainkat Isten színe elé. Hálát adunk, Urunk, hogy meghallgatott fohászainkat, imáinkat, hálaadásunkat, vagy éppen kérésünket. Hálásak vagyunk azért, Urunk Istenünk, hogy a világ kereszténysége szeretetben összeforva egy közöst tagjaiként tud élni, létezni. Noha vannak felekezetközi dogmatikai viták, de soha nem fajulnak ezek gyűlöletbe, Urunk Istenünk, ma már, mert megtanultunk szeretni, és megtanultuk azt, hogy hatalmas feladatunk van, mégpedig az, hogy továbbadjuk az evangéliumot egy kiüresedett, egy selejttel teli világban, amely selejtet termel. És az a selejt, ez nem fizikailag értendő, Urunk, hanem lelkileg. Talmi értékek után rohan az ember, és a legszebb értéket, a tőled jövő szeretetet nem tudja megbecsülni, de hisszük, hogy mi igen. Így vagy úgy, de próbálunk helytállni ebben, hogy Krisztus neve előtt meghajoljon mindenki, minden térd, minden fej, hogy Krisztus feltámadása reménységet, bátorságot és biztonságot adjon minden embernek, akár fiatal, akár idős. Hálát adunk azért, hogy mi erről tudhatunk, hogy a tiéd vagyunk. Ugyanakkor bűnbánattal megvalljuk, hogy mégis olyan sokszor vagyunk önfejűek. Látjuk, érezzük, hogy telik az idő, eltelnek éveink, haladunk a korunkban előre, és visszatekintve azt mondjuk, hogy mennyi sok felesleges dolog volt az életben, mennyi harag, mennyi gyűlölet, mennyi nézeteltérés, mennyi értelmetlen veszekedés, civakodás, mennyi minden rombolta a lelkünket, lehet, hogy még a szívünket is. És talán arra gondolunk, Urunk Istenünk, hogy milyen jó lett volna egy picit többet figyelni és hallgatni téged. Hogy amikor elénk álltál, elénk toppantál és megkérdezted, hogy szeretsz engem, akkor megálltunk volna és mondtuk volna, hogy igen, igen, szeretünk téged. Ne haragudj, Urunk Istenünk, hogy elsiettünk melletted, bocsáss meg ezt a vétkünket. Alázattal kérünk, hogy növeld a hitünket. Különösképpen is, Urunk Istenünk, imádkozunk azokért a testvérekért, akik nemrég elbúcsúztak szerettüktől, de a feltámadás örömüzenetében bízva megtanultak búcsút venni és tovább lépni. Az elengedés nehéz tudomány, Urunk, és mégis hogy meg tudsz bennünket segíteni akkor, ha van hit a szívekben. Így őrizd meg a gyászoló szíveket és vigasztald őket, Urunk. Különösképpen is hálát adunk és örülünk akkor, hogyha valamelyik testvérünk gyógyuló félben van. Milyen jó találkozni azokkal, azzal a testvérünkkel, aki visszatért hozzánk. Hálát adunk, Urunk, és imádkozunk minden betegségben szenvedőért, hogy adj melléjük áldó segítő kezeket, és ha lehet gyógyulást. Így imádkozunk értünk, a betegjeinkért. Imádkozunk az időseinkért, a gyengékért, különösképpen a magányosokért. Urunk Istenünk, imádkozunk a családokért, a gyermekekért, fiatalokért, a konfirmálni vágyó fiatalokért, hogy erősítsd hitüket, hogy merjenek bízni abban, hogy amit tanulnak és amiben részük van, az nem felesleges, hanem lehet, hogy valamikor pont életmentő ajándék lesz a számukra. Így segíts meg a konfirmációra készülő fiataljainkat, és egyáltalán az ifjúságot. Adj hitet a számunkra, akármilyen élethelyzetben is vagyunk, nehéz munkában, vagy talán valamilyen lelki teherben, talán éppen fejlődünk valami miatt, ami bánt bennünket, de várjuk tőled a választ, Urunk Istenünk. Segíts meg bennünket ebben. Sokféle módon és sokfélét tudnánk kérni tőled, Urunk Istenünk. De azt kérjük, hogy amikor elénk állsz és megkérdezel bennünket, hogy szeretsz engem, akkor mi bátran felismerjük ezt, és tudjuk válaszolni, hogy igen, te tudod, hogy szeretlek, Uram. Így segíts meg bennünket, a feltámadott Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, fennállva és fennhangon mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Amen.